60 évnyi utazási élményeit sűrítette egy kötetbe Vadas Zsuzsa, a Nőklapja neves újságírója. Hátizsákomban a Globuszom című könyve tényleg szinte a világ minden pontjára elviszi az olvasóját. Folytatjuk most a korábban megkezdett beszélgetést itt a Könyvben utazomban, azzal, hogy Zsuzsa számára soha nem volt lehetetlen. Ha az Adrián szigetről szigetre vitték, akkor a hajózást imádta, ha Mexikóban a Maya templomokhoz kellett feljutni, akkor azt vállalta.
Én úgy szaladtam föl, hát a mexikói Yucatán félszigeten, ott vannak ezek a piramisok, ezt úgy képzeld el, hogy a lépcsők függőlegesek, tehát azokon csak 4 kézláb lehet fölmenni, másképp nem, mert magasak, és úgy vannak bevágva, mint a fésű fogak, és se karfa, semmi. Hát azzal csak ketten másztunk föl a legmagasabb tetejére egy fiatal emberrel, aki valamelyik idegenforgalmi hivatalnak a vezetője volt. Hát mit mondjak, a nyelvünk kilógott, de fölmentünk. Ez gyönyörű hely, ez a Yucatán. Igen, a majákra azóta is olvasok, amit csak tudok. Ez egy csodálatos nép lehetett, de azok is eltűntek ott a dzsungelben. Viszont az utódaik egy erős génnel rendelkező nép volt, mert azt is megírtam, hogy az utódok arcvonásain föl lehet ismerni azokat a vonásokat, ami az ősi maja szobrokon. Mexikó város, a főváros, ugye Mexico City, annak a Nemzeti Múzeumában, ez világ legcsodálatosabb múzeuma, ott minden megnézhető. A maja kultúrának az összes emléke, tehát mondjuk a piramisok kint vannak az őserdőben, de azok a szobrok, vagy valami, amik esetleg tönkre mennének, vagy ellopnák, ha kint maradnának, és ott van egy hatalmas nagy maja fej, de tényleg nem tudom hányszorosa a valódinak, mint egy hegy, kint a kertbe, a múzeum kertjébe, és pontosan ilyen az arcvonásuk.
Gyűrűd az mexikói? Ez az ezüst gyűrű?
Ez az ezüst gyűrű, ez valahol Görögországba vettem. A mexikói gyűrűm, abból az, van ez az obszidián kő, ezt itt vettem a Yucatán félszigeten. Ezzel a kővel vágták ki állítólag az ősi istennek bemutatott áldozatok szívét.
Obszidiánnal.
Ezzel a késsel. Na most ebből a kőből csináltak egy gyűrűt, és rá van karcolva az az arc, tehát az ősi majáknak az arcvonása, és hát ugye itt vannak a leggazdagabb ezüstbányák Mexikóban. És nagyon olcsóért lehetett venni ezt a gyűrűt is. Ezek mind kézműves munkák, gyönyörű dolgok vannak, ezüstből, obszidiánból, kifaragva.
Volt-e olyan, a világnak olyan pontja, ahova vagy a történelme, vagy egy legendás figura miatt akartál eljutni? Mert írsz itt a Sherwoodi erdőről, Robin Hoodról, meg Kolumbuszról, szóval hogy az a jó, hogy a bizonyos országok neves szülöttjei is ott vannak, de akire te voltál kíváncsi kifejezetten, vagy a történelmére. Szíria is gyönyörű, ahogy írsz róla.
Hát Szíriába direkt azért mentünk ki, hogy megismerjük. Én megmondom őszintén, a mai napig kutatom a damaszkuszi út rejtélyét. Végig menni a damaszkuszi úton, a pálfordulás útján, hogy hogyan is történt az. Ez az út megvan, és megvannak azok a helyek, az egyenes utca, úgy hívják, amibe beletorkollik, ahol visszaérünk az ókorban. Ott van az Anaiás háza, ahol ugye a római pogány fölvette a keresztséget, és Pál lett, Szent Pál. Uh-huh. Ez a ház ott áll, semmit nem változott, és ahol a vallások, a proféták, a kurus, mindenki, ugye a damaszkuszi úton özönlöttek a népek, a mindenféle tudósok, varázslók, proféták, meg egyebek. Borzasztó érdekes, összegyűjtötte a világ összes népét ott, hát főleg ugye az ázsiai térségből, de hát a nagy bazár is ilyen, A világ legrégibb, legöregebb bazárja Damaszkuszban, és megőrizte az eredetiségét. Ha ide bemegy az ember, akkor megérti azt, hogy mi a lényege a keleti embereknek. Ez a bazár, tulajdonképpen itt minden értesülés is kapható volt, mindenki elbújhatott, mindenki megjelenhetett, mindenki vásárolhatott, de olyan emberek érkeztek, akik olyat hoztak, amit még nem láttak. Tehát ezek a csodáknak a helyei.
Mikor voltatok Szíriában?
Hát mielőtt kitört a polgárháború, én a régészekkel beszélgettem, majd megint felhívom őket, a magyar régészek még most is kint dolgoznak. Azt mondták, hogy amit meg lehetett menteni, azt bementették a Damaszkuszi Múzeumba. Na, a Damaszkuszi Múzeum az világszám, csodálatos, hogy ott milyen értékek vannak, az sikerült megmenteni, de ami kint a sivatagban van, hát úgy képzeld el, hogy reggel elindultunk a kis busszal, régészek is, tévések, néhány újságíró voltunk kint, és elindultunk a sivatagba, és amikor kiszálltunk térdig érő homokban, mentünk, és városok a homokból. De sétáltál ilyen kihalt, ókori városokban, teljesen, amit kiástak a homokból. Római település, és akkor az ember ott sétál a homokba a megmaradt romok között. Tehát hátborzongató, meg hatalmas lovagvárak kiásva. Mindenütt valami olyan csodálatos dolog, és mondták, hogy még a homok alatt van háromszor ennyi, amit ki kell lásni, de most amit kiástak, azokat mostan elpusztították az iszlámisták, még Palmirát is, pedig az az araboknak az egyetlen, muszlimoknak az egyetlen építészeti csodájuk a sivatagban. Ugye úgy is hívják, hogy Palmira a sivatag királynője, gyönyörű. Na hát ezt tönkretették, ezt már nem lehet restaurálni, vagy valami, és a legtragikusabb, hogy az öreg régész, aki ott dolgozott, szír régész, és mondták neki, hogy meneküljön el, mert meg fogják ölni, és azt mondta, hogy ő nem hagyja itt, ez élete, munkája, fiatalon kezdte, 80-valahány éves volt akkor, ő nem hagyja, ő itt akar maradni, vagy megvédi, vagy vele együtt pusztuljon el. És lefejezték. Sötét dolgok ezek.
Azt figyeltem, hogy Párizsban is, és más városokban is megmutatod a klasszikus látnivalókat is, tehát, hogy azokat is tulajdonképpen az olvasóval fölidézteted, de mindig mutatsz valami csemegét, hogy még oda el kéne menni, mert lehet, hogy az mondjuk egy átlagos turistának nem jut az eszébe.
Utazás közben nagyon sok ismerős szereztem. Külföldön élő magyarokat, meg azokat a barátnőimet, akik disszidáltak, kimentek, aztán fölvehettem velük a kapcsolatot, már ugye, amikor már lehetett, és ugye a barátnőm sokszor meghívott, ő neki szerencsésen sikerült a disszidálást.
Ő hol él?
Hát most Svájcban. De egyébként Amerikába került, 56 után döntött el, meghalt az anyja, az apját sose látta, és hát akkor olyan 10 éves fiatalabb volt nálam, néhány évvel, de nagyon jó barátnők voltunk, és akkor mondta, hogy ő elmegy, mondták neki, hogy a Vörös Kereszt őt föl fogja karolni, és jó fogja elhelyezni, mert itthon, hát ugye az anya házmester volt egy bérházban, szegények voltak, mint a templom egere, és a Jolikával senki nem barátkozott. Hát ismered Magyarországon, én már valaki vagyok, te meg senki. Én meg szerettem a Jolit, mert egy hihetetlenül aranyos, kedves teremtés volt. Én különben se szerettem a procos embereknek a barátságát, és a Jolikával. És azt mondta, hogy gyere el velem, Zsuzsa, gyere ki velem. Mondom, Juli, én nem hagyom itt az édesanyámat, meg a testvéremet, se a hazámat. én itt maradok, akármi is lesz, én itt maradok. Azt mondja, nekem itt nincs senki. Az anyám meghalt, az is örülne, ha elmennék. Hát elment. És az volt akkor, hogy a menekültekről, a fiatalokról, de a családosokról is, a Vörös Kereszt gondoskodott. És Amerikában volt egy atomkutató házaspár, akiknek nem lett gyerekük, és örökbe fogadták a Jolit. És tényleg elvégezte az egyetemet, jól ment férhez, mindent ő örökölt a nevelőszüleitől, nagyon szerette őket, jó dolga volt, aztán később visszajött Európába, mert elvált az amerikai férjétől, Amerikában egyébként nem érezte jól magát, Olaszországba, ott második férje az olasz volt.
És akkor itt tartottátok a kapcsolatot, és igen, együtt utaztatok?
Igen, aha. Hát a Maldív-szigetekre is úgy igen. jutottam el, hogy a Juli mondta, hogy akkor már nem élt a férje, hogy még elmenne oda, de egyedül nem, hogy elkísérem-e. Na-na. De vannak ilyen történetek, az utazásban az a jó, hogy mozogsz. És nagyon sokszor van az, hát San Francisco, az egy döbbenetes sztori volt, hogy úgy mentünk a KLM-nek a staditúrjával, és a KLM gépeivel lementünk Los Angelesbe, mindenhova, ó, nagy amerikai turné, amit csak akarsz, aztán onnét mentünk Los Angelesből, de már nem volt repülőgép, nem lehetett repülővel menni San Franciscóba, mert hogy tömve voltak a gépek. És akkor mondták, hogy béreljetek autót, tehát nem voltunk sokan, ilyen kis mini furgonnal. Gyönyörű volt, tehát autóval, de én még ilyet nem láttam, amikor mentünk, mit tudom, 8 sávon, ott az éjszakában világított az a sok autó. Eszméletlen volt, ugye nekünk ez újdonság volt. Én kérdeztem is az unokatesomtól, amikor New Yorkból mentünk haza hozzájuk, hogy nem vagy ideges, hogy itt most olyan lassan hajtunk ezzel a extra járgánnyal. Azt mondja, mindent lehet enni, közben hallgatni a zenét, beszélgetni. Tehát már nem vagy ideges, hát hogy minél előbb hazajön, minek? Azt mondja, ugyanazt csinálnám otthon is. De azt mondja, hogyha véletlenül szabálytalanságot követnék el azért, mert én most ideges vagyok, és akkor gyorsan, és valami történik, akkor bevonják tőlem 5 évre a jogsimat. Azt mondja, az lenne a halálom. Uh-huh. Hát azt mondja, akkor írjuk ki. Na és le volt már foglalva ezt a, ugye a KLM intézte a szállodába, ahova foglaltak helyet, ott már vártak bennünket, de mondták, hogy kell várni még néhány napot San Franciscóban, amíg el tudunk jutni innét Kanadába, mert csak onnét megy gép haza Magyarországra. Én nem voltam ellensége, de hát most mi legyen, már a pénzünk is fogytán volt, minden fizetve volt ugye a szállodába kajam, illetve a reggeli bőséges. Na, én lapozgatom a telefonkönyvet, és látok ott valami, most nem tudom, pontosan nem emlékszem a nevére, hogy Ede Horvát, vagy valami ilyesmi, de gyerekek, itt látok limuzinokat, meg egy magyar nevet. Hát hívjuk föl telefonon, hogy itt vagyunk mi magyarok, és szeretnénk limuzinon város nézni. Hát ugye föl is hívta valamelyik srác, azt mondja, jó, hívom. Fölhívta, hát kiderült, hogy magyar, borzasztó boldog volt, kérdezte, hányan vagyunk, és hát mondtuk neki, hogy 7-en, vagy 8-an, valahogy így. Azt mondja, hogy körülbelül 10 perc múlva ott leszünk a szálloda előtt. Hát kimentünk, egyszer csak megérkezett egy hófehér limuzin, utána pedig lenne egy fekete limuzin, hogy kényelmesen helyezkedjünk el. Na hát ugye ebben elegánsan beszállni nem lehet, mert én így hason csúsztam be, mert ugye annyira alacsony, és mindenütt fekhelyek, ülőhelyek ott bent, és akkor bekúsztunk, ugye ott rögtön azonnal elhevertünk az üléseken, mire mondja, azt hiszem, volt egy fiatal kollega, a Zsolti, azt mondja, gyerekek, van itt mert bárszekrényt kinyitottuk, hát nagyon finom konyak volt benne, metszett kristály poharak, hát képzeld el, hogy ugye rögtön azonnal kocintottunk, és hát elvittek bennünket, majd a...
De végig ilyen városnézés volt.
Városnézésre elvittek, mindent megmutattak, és ez az ember, akinek ez a limuzinja, ez egy kölcsönző vállalkozás volt. Ennek az egyik ismerősének volt a legelőkelőbb szállodája magyar. Na most ott fogtok vacsorázni, mondta a pasi, hogy olyat még úgyse láttatok, meg nem is fogtok. Ez a gyerek nagyon extra. Hát ez volt a legmagasabb felhőkarcoló, arról sem tudja hány emeletes. Nem tudom, mert mentünk a lifttel. A tetején, a tető teraszon volt ugye a vendéglő. Ennek az volt a nevezetessége, hogy ragyogott fehér márvánnyal borítva minden, és fekete abrosszal leterítve, a tányérak is fekete mintás, fehér, valódi, nem tudom milyen porcelán, tehát nagyon drága ezüst evőeszközök, ezüst szószostálak, meg minden ilyen kiegészítő, és körbe kilátás, tehát körpanorámában nézhettük vacsora közben ez a fekete abrosszal leterített asztalnál San Francisco éjszakai látképét. Soha nem felejtem el, valami olyan gyönyörű volt, mintha az égből néznénk le a városról, az a millió fény, és akkor jöttek a pincérek, nagyon finom vacsora volt, egy kicsit magyaros a mi kedvünkért, nagyon kedvesek voltak, de ez a vendéglő, ez tényleg olyan volt, hogy ez egy luxus.
Mindez nem történik, ha nem keresed meg a magyar nevet a telefonkönyvben.
És így kerültem ismeretségbe egy csomó emberrel, mert ilyenkor mindig azt mondom, hogy valahol ugye mindig van egy magyar, akit meg lehet kérni valamire, hogy segítsen. És akkor úgy kézről-kézről adtak bennünket San Franciscóban. Ültünk a híres villamoson, amelyik olyan, mint hogyha Ródlival a legmagasabb hegyről leereszkednél. Ezt azt hiszem, hogy beszüntették, aztán most újból visszaállították a turisták, ez életveszélyes. Mi bent ültünk, én nem mentem a lépcsőre. Az itteni ezt úgy használják, hogy a lépcsőn félkézzel kapaszkodnak, és akkor ez úgy zuhan le a meredeken, és úgy kanyarodik, hogy szóval, ha véletlenül egy kicsit rosszul fogja, vagy megcsúszik a keze, akkor kitöri a nyakát. De ki kell próbálni, csak bent ül az ember, és akkor bentről nézi, nagyon finom. Úgyis én nem próbálkoztam azzal, hogy kitörjem a nyakamat, és mindent meg tudtunk nézni, ami csak látnivaló volt, és igazat adtam, valamelyik kint élő színésznő nyilatkozta, hogy itt tanult meg autót vezetni, mert itt meredeken lefelé vezető utak vannak, meg hirtelen fölkanyarodó, aztán elkanyarodó, csavarodó, aki itt megtanul vezetni, az a világon mindenütt a legextrémebb helyeken is nyugodt lélekkel vezethet, mert ez egy kifejezetten tampája ez a város. San Franciscóban nem béreltünk volna egyikünk se kocsit, hanem jobb volt, hogy volt a limuzinunk.
Vadas Zsuzsával beszélgettünk Hátizsákomban a Globuszom című könyvéről, ami a Centrál kiadó gondozásában jelent meg. Érdemes már most megjegyezni, hogy a könyvhéten szeptember 5-én vasárnap délután 3 órakor találkozhatnak vele a Vörösmarty téren, ott dedikálja a könyvét. Ha újra hallgatnak ezt a beszélgetést teljes terjedelmében, vagyis 40 percben, akkor kattintsanak a SoundCloud-ra vagy a Spotify-ra, a Könyvben utazom oldalakon megtalálják ezt.